Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úgy Istenünk, hálát adunk ezért a vasárnapért, hálát adunk azért, hogy ma is lehet veled egy személyes találkozásunk, ma is fennáll ez a lehetőség, ma is áll számunkra a kegyelem és az üdvösség napja. Urunk, szeretnénk megalázkodni, szeretnénk szelíden, meghajtott fejjel eléd jönni, és ahogy Pál apostol buzdította egykor a gyülekezetet, szeretnénk méltó módon élni, és azt várjuk, hogy erre a hozzád méltó életre taníts bennünket ma is, így könyörgünk hozzád, Urunk, szólj hozzánk ígéden keresztül ma is. Amen. Kedves testvérek, kedves tagságra jelentkezők, az elején be sem mutattuk azokat, akik most a tagságra jelentkeztek, öten vannak, és szétszóródtak a gyülekezetben, de majd látjátok őket, hogy kik is azok. Ha az igehirdetés címe, ahogy hallottátok, az, hogy útkezdés. Ezzel foglalkozunk, és arra gondoltam, hogy ez most nem csak a tagságra jelentkezőket érinti, olyan sokszor vagyunk útkezdők. Az életünkben annyiszor fordul elő ez a helyzet, hogy egy új utat kezdünk el. Gondoljunk csak a gyerekekre, akik óvodát kezdenek, az iskola kezdésre, a felső tagozat, a középiskola elkezdésére, az új munkahely keresésére, az ott való elindulásra, vagy egy párkapcsolat kezdésre, a házasság kezdésre. Annyiszor van ilyen újrakezdés, új útnak a megkezdése, az új elindulás, egy életszakaszban való változás. Nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt, nem mindegy, hogy hogyan indulunk el. Azt lehet mondani, az életünkben szinte rutinszerűen érkeznek ezek az új kezdések. Nem mindegy, hogy milyen rutinnal állunk ebben az új indulásban. Mózes halála után most azt látjuk, hogy Józsué is egy ilyen nagy útkezdő, Józsué, aki bevezeti a népet az új földre, a honfoglalás kezdete ez most, aki az útjára Isten áldásával indul el, Isten bátorító szavaival vág neki ennek a nehéz útnak. Ez döntővé vált Józsué életében, különleges szolgálatában, és azt gondolom, ehhez a rutinhoz kellene nekünk is felnőnünk, ebbe kellene belenőnünk, úgy elkezdeni a dolgainkat, hogy oda megyünk Istenhez, és ővele indulunk, az ő tanácsát kérjük, az ő áldását kérjük, ahogy többször idéztük és foglalkoztunk ezzel mostanában Jákob, aki addig nem akarja elengedni azt a mennyei lényt, azt az angyalt, amíg nem kapja meg az áldást. Valahogy így kellene ragaszkodnunk, kötődnünk a dolgaink elkezdésekor az Istenhez, addig nem megyek tovább, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez az Isten útja, és ez az Isten terve. Józsué így vág neki ennek az útnak, és erre tanít ez ma bennünket is, és benneteket is, akik ebben a tagsági úton elindultok. A reformáció hónapjának vagyunk a végén. Holnap a szolnoki protestáns közösségek itt a mi vendégeink lesznek este 6 órakor, végül is ez lett a végső időpont, este 6 órakor kezdődik itt nálunk az az ünnepi istentisztelet, amelyre egyúttal hívogatlak, várlak benneteket is. Ünnepelni fogjuk közösen a reformáció 500 évvel ezelőtti kezdetét. Hát a reformáció is egy páratlan útkezdés. Nem tudom, föltűnt-e, ahogy léptetek be a házba, volt akinek föltűnt, hogy mi is kiraktuk a 95 tézist. Egykor ugye maga Luther Márton 1517. október utolsó napján a 95 tételben a púcsúcédulákkal szembeni álláspontját rögzítette egy vártemplomnak a kapujára. Így pénteken mi is a fiatalokkal kiragasztottuk a 95 pontot. Mind a 95 pont itt van most a két oszlopon, úgyhogy akinek van ideje, az olvasgathatja, nézegetheti. És elültettünk pénteken egy Luther emlékfát is, amelyet itt majd megnézhettek kint az utcán, még talán nem lopták el. A, A fiatalok nagyon mókásan elnevezték Luther Marcinak, úgyhogy ez a mi emlékfánk. Így emlékeztünk, a reformációval foglalkoztunk. Mi a reformációnak a nagy üzenete? Ezt kérdezhetnénk ilyenkor és jogosan, és fontos is ezt tudnunk, hiszen mi metodisták is reformátori egyház vagyunk. Mi magunk is ezért ünnepeljük, és ezért vagyunk ebbe benne. Hadd idézzem így rögtön két pontját ennek a 95 tézisnek, amit azt gondolom, hogy a reformátori gondolkodás, a protestáns gondolkodásnak a két súlypontját megjeleníti. Az egyik ilyen súlypont, hangsúly rögtön a 95 tézisnek az első pontja, azt mondja Luther, mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívők egész élete bűnbánatra térés legyen. Hogy a hívők egész élete megtérés legyen. Megtérni. Visszatérni Istenhez. Visszafordulni ahhoz az Atyához, aki megteremtett engem. Ez a reformátori gondolkodás, tanítás egyik közepe, középpontja, központi üzenete. Személyesen, neked egyenesen van lehetőséged arra, hogy Istennel kapcsolatba kerülj és hozzá megtérj, az ő gyermeke legyél. A másik központi üzenete a reformációnak, és ehhez most a 62. tételt idézném, ugye olyan furcsa tételekről beszélni, mert ez nem matematika, de akkoriban ez egy gyakorlat volt, hogy akár teológiai gondolatokat is tételszerűen fogalmaztak meg. A 62. tételben ezt írta le Luther Márton, az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének szent örömhíre. Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének szent örömhíre. A kincséről beszélt az egyháznak, arról, ami az igazán érték az egyházban, amit képviselnie kellene, ez pedig Istennek a méltósága, nagysága, dicsősége, szentsége. Másfelől ennek a hatalmas, szentséges Istennek a szeretete. Ez az örömhír. Ez az Isten kegyelme, ez a szent örömhír, az ő lehajlása az ember felé. Ezt fogalmazza meg Luther, mint az egyház kincse. Ez a másik központi üzenet. Egyfelől a megtérés lehetősége, másfelől pedig ennek az Istennek a kegyelme, az Istennek a dicsősége és lehajlása az ember felé. Tulajdonképpen a reformátorok ezt fogalmazták meg, hogy mi az örömhír. Megtérésre hívni, és Isten szeretetét hirdetni. Különlegesen valósult meg ez egykor a metodista mozgalom indulásakor. Ez egy másik hatalmas jelentőségi útkezdés volt 300 évvel ezelőtt. Wesley János az újkori reformátorok utolsó nagy alakja, akit Luther Márton és Calvin János mellett emlegethetünk. Ti most így öten metodista egyháztagságra jelentkeztek, és ezzel ezt a reformátori örökséget is felvállaljátok. A megtérés üzenete lesz az egyik kincsetek, és az Isten szeretete a másik kincsetek. A tagfelkészítő beszélgetések során ugye sokat beszélgettünk, többször találkoztunk a metodista gondolkodás sajátosságairól, történetileg, teológiailag, egyházszervezetileg. Beszéltünk arról, hogy az Anyaszent Egyház protestáns oldalához, ágához tartozunk, de vannak sajátos hangsúlyai ennek a közösségnek, sajátos teológiai hangsúlyai. Erről most ti is rengeteget tudnátok beszélni, de erről nem lesz most erre alkalom. A tagfelvételnek nincsen ilyen vizsgáztatás része, a személyes bizonyságtétel, a személyes hitvallásotokat fogjuk majd meghallgatni. Rengeteget lehetne erről beszélni. Én most csak egyet hagyd tegyek még ehhez hozzá. Wesleynek van egy prédikációja, ami a metodisták ismertető jegyei címet viselte, és ebben ő maga megfogalmazta, hogy mit is jelent metodistának lenni. Most, amikor itt álltok az út kezdetén, érdemes megnézni, hogy mit is mondott maga Wesley személyesen erről. Nagyon kifejezi az ő gondolkodásában a biblikusságot és az ősegyházhoz való ragaszkodást, hogy tulajdonképpen azt mondta, hogy a metodisták ismertetőjegyeit megtaláljátok a római levélben, a Márk evangéliumában és a Zsoltárok könyvében. Amikor azt mondta, hogy megmondom nektek, hogy mik ezek az ismertetőjegyek, akkor három igét idézett a Bibliából. Ez nagyon biblikusan gondolkodott. És amikor erről a biblikus gondolkodásról beszélünk, akkor tulajdonképpen rátapintunk a metodizmus lényegére, mégpedig arra, hogy nekünk ahhoz kell ragaszkodnunk, és aszerint is kell élnünk. Ahogy Jézus a farizeusok kapcsán kifejtette az ő véleményét, az a probléma, hogy beszélnek, de nem aszerint élnek. Arról beszélni, és aszerint is élni. De mit is idézett Wesley? Az első, amit megfogalmazott a Római Levél 5. fejezetéből, az, hogy szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Ez jellemzi a metodistákat. A szívünkbe árad az Isten szeretete a Szentlélek által. A Szentlélek működését, hatását átéljük, kapunk, és ebből a szeretetből adunk. Egy metodista sose lehet tétlen, egy metodistának mindig ilyen szociális szemüvege van, és észreveszi azt, hogyha valamit tud tenni. Cselekvő szeretet. Ez jellemezte, és kell, hogy jellemezze ma is a metodistákat. Szívünkbe áradt az Isten szeretete nekünk adatott Szentlélek által. A másik gondolata a Márk evangéliumából, Jézus szava ez, a nagy parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ugye Jézus megkérdezik, hogy mi a nagy parancsolat? Meg tudnád-e fogalmazni abból a 613-ból, a rengeteg parancsolatból, amit a törvénykönyvből ismerünk, hogy mi a legfontosabb? És Jézus ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből. És Wesley azt mondja, hogy nekünk bizony ehhez kell ragaszkodni, erre kellene törekedni. És az, hogy ehhez ragaszkodunk és erre törekszünk, az fejezi ki azt a metodista törekvést, hogy szeretnénk ebben erősödni, ebben növekedni. Ezt nem kapjuk meg egy csettintésre, nem leszünk azonnal tökéletesek, de mégis erre kell törekednünk. Arra, hogy a teljes szívünk, a teljes életünk ebben az Istenben, létezésben, az Isten szeretetben valósuljon meg. És a harmadik bibliai utalása Wesleynek a 73. Zsoltárból. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban, Uram. Ez pedig azt fejezi ki, mindezek után, hogy egy teljes Istenre hagyatkozás, egy Istenhez kötődésben kellene megélnünk az életünket. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, és a földön sem gyönyörködöm másban. Ezek lennének a metodista hangsúlyok, a metodista ismertetőjegyek. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből. Szívedbe árad az Isten szeretete a neked adott Szentlélek által. És végül azt mondhatod, hogy nincs senkid rajtad Istenen kívül a mennyben és a földön sem gyönyörködsz másban. Erre vagytok tehát elhívva, erre vagyunk elhívva, és hogyha személyesen így megjegyezhetem, olyan jó látni a ti életetekben is, akik most jelentkeztetek, a Szentlélek munkáját az életeteken, a szívetekben, a hatását, azt, ahogy a gyülekezeti alkalmakon elkötelezetten ott vagytok, ezeket erősítitek, támogatjátok, azt, ahogy az egyes missziós munkaágakba bekapcsolódtak, a zenei szolgálatokba, a gyülekezetnek a cigány missziójába, az ifjúsági munkába, a gyülekezet rendszeres anyagi támogatását is felvállaljátok. Ez mind arról beszél, hogy az életeteket oda szánjátok. Nem csak a lelketeket, hanem az időtöket, az energiátokat és a pénztárcátokat is. Ebben az az izgalmas, hogy ezt senki sem erőszakolta ki tőlünk közületek. Senki sem kalapált addig a ti ajtótokon, amíg ezt végre nem hajtottátok. Ezt a Szentlélek munkálta bennetek ki, és olyan nagy csoda ez számomra is, és azt hiszem mindjárt így gondolhatunk erre, hogy a Szentlélek 2000 év óta embereket képes formálni, képes megszólítani, alakítani ilyen módon, ahogy bennetek is és rajtatok is látjuk. Ma Józsuénak, ennek a nagyszerű és elkötelezett fiatalembernek a története bátorít titeket az utatoknak a kezdetén. Ne felejtsétek el, hogy Józsuére egy nehéz út várt. De Isten olyan szorosan mellé állt, olyan erősítést és bátorítást nyújtott neki itt az út kezdetén, hogy ez az ember ki tudott tartani a szolgálatában. Óriási szükség van ma ilyen emberekre, a példátokra is, azokra az emberekre, akik Józsuéhoz hasonlóan ki tudnak tartani a nehéz utakon is. Sose felejtsétek el, hogy azért tudtok kitartani Isten mellett, mert ő szorosan mellettetek áll. Mindenütt, amerre csak jártok. Mózes ráhelyezte a kezét Józsué fejére, mielőtt eltávozott, és azt olvassuk, hogy ebben a kézrátételes imádságban Józsué megtelt bölcs lélekkel. Ma ti is áldást fogtok kapni, mint egykor Józsué, és ugyanazokat a szavakat fogjátok kapni, hallani, mint amit Józsué, és imádkozunk azért, hogy az Isten bölcsessége betöltsön titeket is. Bölcsesség által Isten meg akar tanítani, hogy melyik úton járjatok. De miben áll az Isten bölcsessége? Rövidesen 4 kérdést fogunk hallani, amit elmondunk, elsorolunk a tagságra jelentkezőknek, és azt gondolom, hogy ebben a 4 kérdésben Isten bölcsességének 3 motívuma, 3 alapja mutatkozik meg. Az első kérdés az arra vonatkozik, hogy az Isten bölcsessége az egy személyben nyilvánul meg, az Jézusban nyilvánul meg. Majd halljátok, az első 2 kérdés, amit felteszünk, az azt fogalmazza meg, hogy akartok-e Jézushoz tartozni, akarjátok-e Jézust követni, bíztok-e az ő kegyelmében, ő benne ellentmondotok-e a gonosznak, és akartok-e ő benne jót cselekedni. Az Isten bölcsessége abban kezdődik, hogy Jézust követjük. A bölcsességünk, hogy Jézus látjuk mesterünknek. Ugye ezt is maga Jézus mondja a farizeusoknak, ne mondjatok más mesternek, nincsen más mester. És itt kezdődik a bölcsesség, hogyha Jézust nevezzük mesternek, ragaszkodj hozzá. A második kérdés, illetve a második hangsúlya a kérdéseknek, sorrendben ez a harmadik, ez a Szentírásra vonatkozik majd. Az lesz a kérdésben, hogy alapnak látod-e, zsinórmértéknek, vagyis vonalzónak látod-e az életed számára. Hozzám éred-e magad? Nagyon érdekes, nagyon figyelemre méltó, hogy ahogy Isten eligazítja Józsuét, azt mondja neki, arra bátorítja, azt ismétli meg többször is, hogy az írást, azt olvassa, azt tanulmányozza, hogy ne térjen el attól jobbra meg balra, hanem azt éjjel-nappal forgassa. Ragaszkodjatok a mesterhez, de ragaszkodjatok ahhoz a kinyilatkoztatott igéhez is, amit Bibliának nevezünk, Szentírásnak hívunk, amelyet maga Jézus is forgatott, és amely Jézusról szól. Így ez a bölcsességünknek a második része. És végül a tagsági kérdéseknek a harmadik témája az egyházhoz, a gyülekezethez tartozás. Azt szoktuk mondani, hogy ma egy posztmodern világban élünk, már egy olyan világ, ami a modernitás után van, posztmodern, és ennek a világnak az egyik hatása, hogy már a hívők is elkezdik azt kérdezni, hogy miért kellene nekem egy helyen elköteleznem magam. Ez a posztmodern világ ez nem szereti magát elkötelezni, nem szeret tartozni az ember manapság valahova hosszú távon. Ez igaz az emberi kapcsolatokra, igaz a munkahelyekre, igaz mindenféle értelemben, és nagyon, én nagyon nagy kihívásnak tartom, ahogy ez az irány beszüremkedik a mi egyházi közegeinkbe is. Miért kellene elköteleznem magam? Hiszen nekem is van egy mesterem, és őt Jézusnak hívják, én is Jézust követem. Hiszen itt van a kezemben az írás, én is ehhez ragaszkodom. Miért kellene ezután nekem még valahova kötődnöm is? Igen, lehet, hogy ezek igazak. Mesternek hívja Jézust, és kezébe van az írás, de érdemes újra meg újra az apostolok cselekedeteit kézbe vennünk, és azt látni, hogy amikor a Szentlélek eljön, akkor pünköstkor gyülekezetbe hívja, és a mai napig ezt teszi, gyülekezetbe hívja az embert. Nagyon, nagyon sok csodás jelet föl lehetne sorolni, hogy a Szentlélek vagy Szent Szellem miket tesz a mai napig. Nagy tüzes eseményeket lehetne sorolni, hogy mire képes a Szentlélek valóban. De mindenekelőtt ezt látjuk az első pünköstkor, hogy a lélek gyülekezetet alapít. 3000 embert megérint a lélek, megkérdezik, hogy atyám, fiai, mit tegyünk, keresztelkedjetek meg a bűneitek bocsánatára, és ebből a 3000-ből létrejön az első gyülekezet. Ez a Szentlélek munkája. A Szentlélek gyülekezetet alapít, és gyülekezetbe hív. Az Isten lelke hozza létre a közösséget. A metodista egyháznak az egyik szimbóluma a kereszt mellett egy láng. Ez a láng, ez a pünkösnek a lángja, és ez éppen erre utal. Ne felejtjétek el, hogy Józsuéhoz hasonlóan gyülekezetbe, közösségbe vagytok elhívva. Józsuéra is egy közösség volt rábízva. Nektek is egy közösségben van feladatotok, szolgálatotok, ahogy majd a kérdések között halljátok is, számítunk az imáitokra, a munkátokra, a támogatásotokra anyagilag is. Isten lelke tehát közösségbe, egyházba hív, mert Isten úgy tűnik, hogy bizonyos dolgokat csak itt tud megtanítani. Csak itt képes megtanítani nekünk. Ennek az egyik ős bizonysága számomra, hogy Jézus is egy kis csoportot hoz létre, egy kis közösséget, egy kis gyülekezetet alakít, és nem ilyen magántanulókkal, magántanítványokkal kezd foglalkozni, hanem vannak dolgok, amiket csak egy tanítványi csoportban lehet megtanulni, erre hív el bennünket. Ugyanilyen bizonyság, azt gondolom, az Ószövetség számtalan történetében az is, hogy Isten munkája, Isten kiválasztása, az mindig egynél több embernek szól. Lehet, hogy ez egy családi közösség, lehet, hogy ez egy nép, lehet, hogy ez egy csoport, de Isten is mindig kapcsolódásokban, közösségekben gondolkodik. Kötelezzétek el magatokat a gyülekezet mellett. Isten országának bizonyos titkai, nagyon fontos részei közösségben ismerhetők meg. Isten bölcsessége ezek szerint a tagfelvételi kérdések szerint, tehát így foglalható össze, ez a Jézus melletti döntés, Jézusnak a követése, őt nevezzük mesternek, a kinyilatkoztatott írásra építeni, és a harmadik gyülekezeti közösséghez tartozni. Legyetek bátrak és erősek ezen az úton, ebben a mai útkezdésben. Amen.